Szeretett és tisztelettel köszöntelek benneteket egyrészt a Nemzeti Közszolgálat nevében a Hivatal Tanszék részéről, másrészt pedig, ha jól tudom, a Hírközlési Informatikai és Tudományos Egyesület senior szakosztályában szeretnék, és majdnem teljes létszámmal itt, vagy néhányan nem tudtak eljönni, ha jól tudom. Ez a találkozó ugye nem első alkalommal történik, hanem van módja, ha jól tudom, már két alkalommal voltatok nálunk, és Béla barátommal, nem tudom, Béla bárkiára hol van,
nem tudott eljönni
a lába miatt, megtetszett, hogy ebben az évben is próbálunk valami újdonságot mutatni. Kedves oktató kollégáimmal egyetértésre gondolkodtunk, hogy mit tudnánk bemutatni, illetve milyen új dolgot tudnánk megjelenteni nektek, és úgy gondoltunk, hogy kilépnénk a távközlés és a kommunikációnak a szűk világából. Azért ebben az ismeretkörben is jelen van egyébként az átközlés és a kommunikáció, ami ma kerül sorra, és egy kicsit elmozdulunk a drónok és a pilóta nélküli a repülőgépek irányába. Ennek a két témának a felkülözésével úgy gondoltuk, hogy a mai nap a következőképpen alakulna, és ezt javasolnám. Egyrészt szavazott kollégáim előadásában elsőként dr. Horváth Alexander urat hagymutatom be, a Híradó Tanszék kollégáját, megnéznénk a pilóta nélküli repülőgépek lelki világát. Ez egy közel 20 perces, a színes képekkel, ábrákkal illusztrált kis előadás lenne. Utána tünet nélkül egy rövidebb, 10 perces előadást hallgatnánk meg a drónok lelki világáról. Hagymutatom be egyúttal Szabó András százados kollégámat, aki az informatikai tanszéken oktatótársam, és egyébként a doktori témáját is hasonló témakörből, kérdéskörből készíti, illetve a kutatás önkéntését is bemutatná. Tartunk utána egy kis szünetet, szemre van a mozdó, túloldal. Itt van egy kis fogása, egy kis kávé, hogyha valaki szeretne fogyasztani. A kb. 10 perc szünet után átmegyünk, kifelé menek a Híradó Múzeumban, azt én ott bemutatom, azt tavaly láttuk, tavaly előtte, megnéztük újból, hát ha van újból ez a közöttetek, és onnél folyamatában a tisztelt jelenlevőket meghívjuk egy élő gyakorlati bemutatóra, amit Szabó Százados úr fog megtartani. Itt a sportpálya szélénél nem messzire megmutatja, hogy valóban működik a valóságban, valóban hogy néz ki egy drónnak a megemelése, a földi vezérőegységről mit lehet kontrollálni, mit lehet látni, és ami egyáltalán ebben az időjárási körülményben beletér. Ezen a nagyon elképzelés. Kérhetem azt, hogy a kérdéseiteket, ami válaszolom az éves, hiszen mérnök érdeklődésű szakemberekkel van dolgunk, azt az előadások után és a szünetbe tennétek fel az előadóknak, hogy ne törbejünk szét az előadást, hanem utána, kötetlen beszélgetés formájában. Nagyszerű, hogy döntöttetek, engeditek a videó és a hangfelvételt az előadás során? Igen, mert megmondom őszintén, nem állunk, ezt a körbe elmondhatjuk, hogy mind a két kollega, aki itt van, az olyan kutatásokat is végez, ami nem publikus. Dr. Horváth Alexander úr a rejtély algoritmusokkal foglalkozik mélyebben, nem biztos, hogy csak a civil szférát számba, illetve Szabó András kollégám is olyan szoftverrádió, katonai rádiók alkalmazásával foglalkozik, aminek szintén nem 100% a publikus, de mire külön témát választottunk, hogy azért tudjunk mégis miről beszélni. Ezen bevezető és felvezető után akkor engedjétek meg, hogy első körben átadjon szót dr. Horváth András, Horváth Zoltán kollégámnak, aki a pilóta nélküli repülőgépekről fog tartani egy 20 perces előadást. Köszönjük, hogy foglalják, kérlek, hogy
sok tiszteletben üdvözlök mindenkit, ahol alkalommal találkozunk. Elnök kérdezik egy elméletiségvel szeretnék tartani, viszont szerintem fontosabb, hogy az egyetemen, ezen belül a Híradó Tanszéken kutatások folytak, annak az érdekében, hogy ügyesebb és okosabb fiatalokat érkezik eszközöket fejlesztünk ki. Itt elhangzott a drón kifejezés, elhangzott a közösségben, most ezzel kapcsolatban csak azt szeretném megemlíteni, hogy a meredtárgyú legyen közé, azért egy
közösségét másképp viselkedjek, mint a drón, mint köztudott, tehát a többrotoros repülőgépek, és ennek az irányításával kapcsolatban három fő tématerületnek a kutatási helyzetét szeretném bemutatni, tehát rádiólátatóság vizsgálata, útvonaltervezés három dimenzióban, perspektívikus fényképek feldolgozása, és ennek a gondolatsornak egyetlen egy alapja van, méghozzá a digitális domboldat modell, mert most már rendelkezünk ilyennel, hogy ezt hogyan lehet felhasználni annak érdekében, hogy ügyesebb és fokosabb legyen a pilóta nevű repülőrendszer. Tehát három fő téma, amit szeretnék gyorsan érinteni, egyrészt összeköztetés tervezése során, hogy hol van az a teljeszakasz, ahol valószínűleg onnan már nem jön vissza a repülőeszköz, mert megszűnik a kapcsolat, illetve magának a repülőeszköznek, hogy mekkora autonómiája van, tehát hogy közvetlen vezérléssel, vagy vezérlés kihagyásával feladatot tud végezni. A másik fontos vezérlési útvonal tervezése, hát egy vízfelszín fölött közé megtervezni adott pontok koordinátái alapján a repülési útvonalat, csak gondoljanak egyszerűen a Bakonda, vagy gondoljanak a Mecsetre, amikor 350 méteres repülési magasságú tervezett egy gépen, és akkor van egy 600 méteres csúcs, hogy akkor annak nagy valószínűséggel nekünk ki fog repülni. Ennek a kézben tartása, hogy biztonságosan lehessen végrehajtani a repülést, illetve a légiképek feldolgozása a harmadik fő téma, amit szeretnék ismertetni. Ez meg abból a szempontból fontos, hogy nagy magasságból olyan repülőeszközzel, amelyen nem kamera van, hanem kamera, ezzel készített ortofotó képek egymáshoz illethetők, de mi van akkor, hogyha kis magasságon történik, ugye ezek képeknek az elkészítése, mert akkor már a domborzatnak is van torzító hatása, és mégis hogyan tudunk előállítani olyan ortofotószerű képet, amelyek egymáshoz illethetők, és olyan, mintha függőleges egyidősugára gyakorlatilag egy térképet állítanak elő, nagyon gyorsan. Első téma. Először az irányításról beszélünk ahhoz, hogy neki tudjunk rájönni a rádió összeköttetésekkel kapcsolatban. Konkrétan ez a repülőgép nem ebbe a kategóriába tartozik, mert nem igényli a közvetlen láthatóságot. Tehát optikai láthatóság alapján következőképpen működik egy repülőgép, és a vezetés alapot fogunk tenni. Látszik, van egy adó, az adó játszalakítón keresztül repülőgépet készíti a feladatok végrehajtására, ehhez szükséges az, hogy rádiókapcsolat legyen a földirányítás és a repülőgépből, illetve szükséges, hogy virtuális kapcsolat legyen a repülőgép és a földirányítás között. Gyakorlatilag manuális kivitelezésénél az, hogy megvillen a repülőgép, és én a kézbe vettem a kontroll, tehát a szándékot már így földről végelt el lehet helyre lehet igazítani a gépnek a repülését. Csak hát ennek nagyon készít a hatótávolságot, gyakorlatilag idézőjelben, hogy arra gondolunk, hogy RC-gépet összetűnünk, és akkor látjuk a gépet, hogy viselkedik. Ha nem látjuk a gépet, akkor már nem tudunk kontrollálni, elvettük fölött a kontrol, de pár száz méteres hatótávolságról beszélhetünk csak. Egy kicsit komolyabb, amikor rádió láthatóság alapján történik az RC-gépnek a üzemeltetése, de azt jelenti, hogy akkor valami kontrollt kell tőle kapni, tehát ő közében valamilyen optikai információt, egy felületi kameránk a képét, közületi GPS koordinátákat, magasságát, pozíciót, sebességet, és ez alapján, mint egy idézőjelben pilóta, gyakorlatilag vezetem a gépet, tehát idézőjelben hiába a pilóta nélkül repülőeszközt vezetek, de akkor is vezetem a repülőeszközt. A harmadik kategória, amit szeretném megemlíteni, hogy ebben a világban élünk el, hogy fedélzeti számítógép. Tegyük egy fedélzeti számítógépbe a fedélzetben, kis súlyú, kis tömegű, tehát a payloadot igazán nem teheli. Innentől kezdve viszont a következőképpen működik a rendszer, tehát robotpilóta idézőjelben megjelent. Tehát azt mondja, hogy ugyanis kapunk tőle információt, a fedélzeti számítógép feldolgozza a koordinátákat, magasság, pozíció, sebesség és a többi. Ennek alapján a fedélzeti számítógép dönti el, hogy mekkora jön a motor teljesítmény, csillagokat ő vezéli, és innentől kezdve már nem az a csillagokat a Földről vezéli, hanem a szándéka, hogy megvalósul, hogy forduljon, hogy elnézést kérek keletre, akkor innentől kezdve a szándékot, ha kifejezel, akkor a fedélzeti számítógép képes kivitelezni a manővert.
Tehát és ha később belegondolunk, azért van egy szabadott vonallal, mert nem kell a folyamatos összeköttetés a feladat végrehajtásához, közöljük a szándékot, és ő megcsinálja a kormányt, közöljük a következő szándékot, megcsinálja a kormányt. Akkor induljunk ki a második pontból, amikor kell a folyamatos összeköttetés. Folyamatos összeköttetésnél, és az, hogy hát országban dolgozunk, digitális terepmodell 200-as postakísérleti intézet fejlesztette ki annak idején, magasan információkat is kapar, fel és információkat is kapar. Bizonyára mindenkinek ismerős az, hogy egy késér okozta diffrakció, mekkora csillapodást okoz a gépelet szempontjából, egy késér okozhatás, azt mondja Epstein Peterson Dego modell, hogy vannak azok a modellek, amik nem egyenként veszik a késérek hatását, hanem a késérek egymásra hatása alapján képesek megbecsülni az üzenet szakas csillapítást, hogy mekkora plusz terhelés az összeköttetés megvalósítása. Ez attól a szempontból fontos, hogy bocsánat, itt vannak a pontos paraméterek, tehát 70-es években fejlesztették ki, még amikor a rádiótelefon rendszer telepítése történt, lambda fi alapján szabályosan felbontott állományról van szó, hogy nézzük meg, hogy itt van egy, ez konkrétan a meccsekben készült egy telepmentet, tehát 35,53 század kilométer távolsága, kettő pont, az egyik antenna 10 méter magas, a másik 100 méter magasan van egy kilogramm eszközhöz. Azt mondja, hogy ha nem veszünk figyelembe a terepdomborzatot, akkor 150 decibeles szakas csillapítás adódik, ami azt mondjuk, hogy érzékeny belőben még átidalható, de hogyha figyelembe veszünk azt, hogy itt is van három csúcs, akkor látjuk azt, hogy már többet csillapítást okoz, 115-hez képest 158 decibel, tehát legalább minimum 30-35 decibel. Többet csillapítás, ez magyarul, bocsánat, elnézést, hogy így fogalmazta, de valószínűleg, hogy ezt a repülőgépet hiába van elméleti síkon tervezve összeköttetés garantál, de a terepnek a hatása azt mondja, hogy az a irányított repülőgép, ami ott tartózkodik, nagy valószínűséggel elveszíti az összeköttetést. Viszont, hogyha már pont-pont közötti kapcsolatot tudunk létrehozni, akkor kéne legyen pont körvet közötti kapcsolat, de ugyanúgy, hogy pont-pont között végrehajtjuk a vizsgálatot, hogy mekkora a tűrés határon belül dolgozhatunk, akkor energetikai határ, azon túl hiába nincsen domborzat, úgyse fogja lenni, annyira eltompul a jel. Azt mondja, optikai látóhatár, nem feltétlen, mert az optika nem arról szól, hogy rádióhullám. Tudjuk, hogy a terjedésnél nem egy vonal mentén terjed az energia, hanem egy délrészben terjed, a télnek a takarását kell vizsgálni. És ha körkörös letapogatást végzünk egy adott pont körül, akkor meghatározhatóvá válik az, hogy hegy mögött átnézóna lép fel, tehát hogyha valaki oda bevezeti a gépet, akkor az a gép elveszett. Azt mondja, megállapítod, hogy az optikai látóhatáron túl vannak olyan terepszakaszok, amely terepszakaszonak vételnek nincsen semmi gondja problémája. Egyszerű példát mondok, kékességi adó, én Rákossalán lakom, messze túl vagyok a céli adónak a kiszolgálási sugarától, mégis tudom benne a kékeshegyi kékeshegyi adónak a műsorát, pedig majdnem 100 kilométer van közöttünk, de nem vagyok a láthatóság, és nem vagyok a kiszolgálási területen belül, de mégis tudom venni. Bocsánat, ez kb. 30 évvel ezelőtti információ, de megvalósítható volt, 24-es hatónál dolgozunk, szerintem 24-es hatónál dolgozunk. Elnézést, nem vagyok biztos benne, de... Azt mondja, másik érdekes, ez a térképészeti intézet által előállt a digitális domborzat modell, amely már nem oldalszög helyzetben szabályos lasszeres, hanem méter-méterben. Hát látható a mérete is egy kicsit nagy, de 105 megabájt most mekkora méret, hát gyakorlatilag jelentéktelen méret. Tehát ez is alkalmazható különböző vizsgálatok végrehajtására. Ez volt a következő kutatási terv, útvonal tervezés, amikor az volt a fő gond és probléma, hogy elnézést kérek, így fogalmazott, elvezettem a térképet, ez a repülőgép indulhat, innen repül, ide repül, oda repül, síkban láttam a problémát, nem láttam mögötte a domborzatot. Tehát azt mondja, fordulópontok koordinátáit megkapta egy számítógép. Tehát a számítógép lehet felérteten is, lehet egy határásponton is, lehet egy vezetési ponton is, amelynek rendelkezésére a digitális domborzatmodell, ismeri a pilóta négyű repülőgépnek a technikai paraméterei, és ezek alapján egy kidolgozott háromdimenziós repülés útvonal szolgáltatására képes. Ami azt jelenti, hogy mi az, amit figyelembe kell venni. Repülési irányra keret mentésnél például túl közel van jobb vagy bal szájról egy meredek emelkedés. És az veszélyes dolgozhatja a képetet. Kell egy ilyen oldaltartási minimumot tartani, azt mondja, haladás során már látom előre, hogy nem tudom az utolsó kanyarba annyira megemelni a repülőgépet, hogy képes legyen átrepülni az akadály, tehát időben meg kell kezdeni félreemelkedést, és ehhez az alapvető paraméterek, amiket figyelembe vettünk, vertikális, horizontális biztonsági távolságtal, vagy repülőgép repülési paraméterekkel, emelkedés és süllyedési képesség így is lehet süllyedni, de úgy vizsgáltuk, hogy állandó repülési sebességet tartva maximum mekkora emelkedés és süllyedési képességet tud biztosítani valószínűleg eszköz. Itt vannak példaként, itt van egy terepmetszet, terepmetszet mentén ez a tűzhíz, ez azt jelenti, mert oldalt néztem 50 méteres sávban, hogy van-e közel valami, aminek neki fújhat a szél, kisodorzhatom, akkor megemeltem ezt a biztonsági magassági tartalékkal, itt van a biztonsági magassági tartalék, és ezen belül én elemeztem azt, hogy ha ezt a magassági pontot el akarom érni, akkor nekem már itt el kell kezdeni emelkedni, illetve előírás volt az, hogy legyen egy minimális repülési magasság, és így gyakorlatilag ki lehetett alakítani egy olyan repülési pályát, amely példaként számítógépes program készült rá, A pontból fölszállunk, elrepülünk eddig a pontig, eddig a pontig, eddig a pontig, eddig a pontig, itt láthatók a paraméterek, hát 350 méteres valamelyikus magasságban, felszállás ez a szakasz, megegyezik ezzel a szakasszal, ez a szakasz, megegyezik ezzel a szakasszal, itt van egy rövid kis forduló, itt van, és így tovább, de gyakorlatilag leolvasható az, hogy ha 350 méteres repülési magasságot írok elő, akkor itt kettő húgant lehet ennél a csúcsnál, mert ennél a csúcsnál, tehát nem elég leírni azt, hogy XY koordináta, hanem a magasságú is figyelembe kell venni, ugyanis a számítógépes program, itt van megadva a kettő dimenziós, 1-2-3-4, felszállás, első forduló, második forduló, visszakanyarés, ő már kiegészítében, jó, rendben van, de én el kell érni a 350 méteres repülési magasságot, mivel arról mondom, hogy 350 méter a minimum, de itt már föl kell emelkedni 374-re, itt visszasüllyedhetek 3000-et, itt föl kell emelkedni 367-et, itt visszasüllyedhetek 3000-et. A kettő dimenzióból lesz egy három dimenzió, amit egy repülőgép személyzetén elhelyezett robotpilóta tökéletesen tud alkalmazni, és innentől kezdve a terep domborzatnak a fenyegető hatása gyakorlatilag csökkenthetővé válik. Olyannyira, hogy ha a minimális repülési magasságot megengedjük, de van magassági tartalék, hát akkor gyakorlatilag a digitális domborzat modell alapján terepszületű üzemmódban képes repülőgép. Következő fő érdekesség a perspektívus légifényképek feldolgozása. Megnézzük ezt a fényképet, összehasonlítjuk ezzel a térképrészlettel, megnézzük ezt a fényképet, látjuk, hogy ez perspektívus, ez meg volt a fotó. Hát itt a pilóta nélküli vetőeszközöknél az a baj, túl nagy magasság elérése, kis és közepessel elérési gyakorlatilag eltettem, tehát közel vagyunk gyakorlatilag a felhelyes, és ez mi a hatással van, hogyha mondjuk ez is megképzelésünk. Hát maga a dolgokat torzítva, mert ott van a repülőeszköz, elnézést egy fényképezőgépből szimbolizálta. Ott van a P-pont, amely P-pont nekem meg fog jelenni, valahol a fényképen valamelyik pixel meg fog jelenni. Na most, hogyha csak egy sima szint transformációt alkalmazunk, akkor a sima szélességet fogja nekem bevetíteni, tehát nem oda, ahol valóban van. Ezért kell figyelembe venni domborzatnak a torzítását. Ezzel kapcsolatban csináltunk elnézést kérek irodai szinten ilyen kísérleteket, tehát három ismert pont, egy virtuális sík bójákat állítottunk be, és a bójáknak a magasságát már tudtuk azt, hogy a síkon hol messzi az adott bója pontját, tehát az, hogy az affin transformációnak a problémáit kikerüljük, ezáltal csináltunk több helyszínről felvételt, és igen, pontosan biztosított számolni azt, hogy az alfa, gamma, béta pontok voltak a referencia pontok, tehát annak a magasság felismerhető volt a képről, tehát ha van egy kép, ami felismerhető három pont, ez alapján bármely pontot kimutatunk a fényképen, bocsánat, elnézést, így csinálok, ez a pixel, ez hol van, és akkor az volt az állapot, szépen az eljárás során visszahozta a függőleges vetületi síkban az a pont ott van. Csináltunk még olyan kísérleteket, hogy mozaikot, ha ortofotókat csinálunk, akkor az ortofotókat össze lehet adni, mert mindegyik függőleges vetítősugárral készült, akkor gyakorlatilag csak igazgatni kell őket egymáshoz illeszthető. Következő volt egy megint egy érdekes kísérlet, szörnyetre elhelyezett különböző pontoknak a koordináta ismertek voltak. Ezek alapján az egyes, ja, bocsánat, a felvétel képező kamera pozíció is ismert volt. Nem egyszerű, de nem is bonyolult matematikai apparátus. Ezzel a fényképből jött létre ez, amikor, tehát ez a perspektívikus kép, ennek ő neki a függőleges vetítősugarú megfelelője, tehát ez már volt a fotóként értelmezhető, ebből ez lett, ebből ez lett. Tehát gyakorlatilag következő lehetőség az azt, ha már így megvannak ezek a képek, akkor össze lehet őket illeszteni. És akkor a következő, megtörtént az összeértés. Ott van ettől a szőnyeg három fénykép alapján, három pozícióból készült felvétel alapján. Ez is működőképes a eljárás. Ami ennek még az előnye, a felvételnél a képsík és a domborzatnál van egy úgynevezett holdzóna, azért könnyen belátható, hogy emelve a helyszöget ettől a ponttól, ezen szakasztól nincsen feltétel. Tehát egy perspektívikus képet, hogyha nézek, akkor nem látszik rajta, hogy mi az, amit nem látok. A másik, mert például ez a terepszakasz, alul itt a vételezett zóna, itt meg az ezen szakasz leírásához a fényképen keletkező pixel mennyiség csekély, tehát alul itt a vételezett zóna, felvont. Viszont ha egy kívülkos képből csinálunk most, akkor ez egyértelműen láthatóvá tehető, ezen fénykép alapján szeretném kimutatni egy, kettő, három ismert pont, és itt van mögötte az információ, amit egy perspektívikus fotón nem látok, de hogyha befordítom ortofotóvá, amikor a színe pixeleket elfizetem, tehát itt látjuk azt, hogy ezen szakaszon belül megfelelő felbontással minden információ látszik, viszont ezen túl, hogy ritkult, meg itt látszik a minta, ez például egy alul mintavételező szóval. Tehát nem, most itt már láthatóvá tehető, hogy nem feltétlenül kapott megfelelő részletességű információt. Hát én erről a három fő területről szerettem volna önöknek egy gyors kis mondatást tartani, előadást tartani. Tehát itt tartunk jelenleg, például is tantékenyítő mutatások során, hogy ezen szoftverelemek, a szoftverelemek nem terhelik a fedélzetet, mert a pénzt nem szabad csökkenteni, a szoftver a súlytalan, csak föl kell tölteni a számítógépet, hogy így elbővíteni számítógép által a programmérkező eszközöknek a lehetőségén. És köszönöm a figyelmet, esetleg köszönöm.
Illetve egy tanfolyamot is kialakított a tanfolyami rendszer, majd a közszolgálatban az ilyen technológiát alkalmazókat képzik, illetve akik érintettek ebben. Azt kell látni, hogy igen, mivel ahogy említettem, elég komoly problémákat lehet okozni, ezért van egy európai uniós törekvés arra, hogy ezt leszabályozzák. Egyrészt, hogy valamilyen jogosítványhoz kössék ezt, illetve engedélyezetéshez találnak. Jelenleg is, tehát hogyha valaki közterületen szeretne reptetni, ahhoz engedélye van szüksége, magánterületen, illetve például az egyetemnek a sportpályáján, ott ugye nyilván az adott intézmény az, aki patronál is eldöntheti, hogy repülhet vagy sem. De a rendezvényeknél fel kell készülni arra, hogyha mi van akkor, hogyha mondjuk ez a tömegközel zuhan. Esetleg valakit megsérteni. Sajnos erre már volt, hogy a PRT versenyeknél az illetve engedélyeztetést, hogyha beadunk, ha ez egy közterületre fogom az információt, vagy egy valamilyen magánterület, akkor a tulajdonos irányába egy engedélykérést, és akkor lehet. Viszont azért vannak olyan dolgok, ezekkel is meg lehet emelni 200 méter magasságra. Hát, ott már azért például mondjuk egy budaörsi rendszer mellett, hogyha megjelenik, a saját magánterületem is az, nyilván az azért beleért olyan, hogy ott egy pilótvetődő először találkozik, és sajnos erre voltak példák, szerencsére nem itthon, de voltak már ilyen esetek repterek környékén és egyéb ilyen helyszíneken. Nyilván ugye ilyen kettős a hobbisták felemelik, hogy szép képeket készítsenek egy-egy rendezvényről, sportrendezvényről, egy foci meccsről, egy olimpiai rendezvényről, csak ugye ők abban nem gondolnak bele, hogy mi van akkor, hogyha valaki mondjuk megzavarja ennek a jelét, és beszáll egyenesen a tömegbe. Tehát hogy sajnos ez a probléma, és igen. A szabályozat, hogyha röviden szeretnék válaszolni, magánterületen azt csinálunk, amit akarok, bizonyos magasságig. Ott, ami probléma lehet, és ami inkább nem is a használat, hanem az vele készített képek és egyéb tartalmak, hogy például mondjuk a szomszédok benézek, és ott készített egy fotót. Tehát ugye ott ugye, tehát megint egy másik esete, a másik jogi szabályoz, ami ezt rájövő szabályozva.
Gyakorlatilag a baj, most a ügyletről, hogy interneten megveszem, nem veszem még. Tehát annak egy ismertető, hogy forrhamot használni, mindent tudtunk gyakorlatilag, hogy tudnak foglalkozni, hogy folyamon említésnek jön. Ha én vadász vagyok, akkor be kell mutatni hozzá jön a tartási engedélyt, akkor megvehetem. Most én látom, hogy az 40 ezer forintnál már kezdődik meg lehetni.
Konkrétan a telefóba is lehet, mert nem lehet a kategóriát, de hát meg lehet. Szerintem ez elég komoly veszély, illetve az, hogyha ilyeneket meg lehet kapni, akkor esetleg egy gyereknek megveszi, és nem mondanak bele, hogy mondom, tehát én nekem elég mondhatni azt, hogy még most is öltöm a nyomokat, hogy milyen károkat okozott. Tehát, hogyha ezzel, tehát az, hogy a szemek figyelmi vagy a keletek komolyabb sérüléseket okozni, nagyon könnyen lehet. Tehát ugye ez egy elég durva dolog, de az a probléma, hogy én azt látom, hogy egy ilyen követő szabályozás van Magyarországon, tehát hogyha lesz egy repülens, egy eset, akkor utána fogják ezt szigorítani. Tehát jelenleg
is nem tudjuk. Igen, Szabó Tendrosra felépítem meg ezzel a témával kapcsolatosan annyiban, hogy ugye amit a színeleken megvettünk, az még nem biztos, hogy törvényesen használható. Ha például tudjuk, hogy ezért lehallgató kémeszközöket, titkos kémfelvételeket, hangfelvételeket készítő eszközöket, gyakorlatilag pár száz százezer forintért meg tudjuk vásárolni az internetről, azonban a törvény nem teszi lehetővé ennek a szabad felhasználása. A drónokkal és a pilóta mérkő repülőgépekkel kapcsolatosan is ugyanez a helyzet. Attól, hogy én megveszek egy személyautót magamnak, én nem mehetek a szomszéd magánterületére az autóval, mert nem engedi meg. Nem mehetek bizonyos helyekre, amit az áram felügyel, azzal a személyautóval, hiába vásároltam meg, vagy jutottam ott el törvényesen, így van. Tehát nyilván vannak korlátok és limitek van, és teljesen igaza van, hogy az úgynevezett jó harmonizáció keretében, és követő magamartást veszünk, de rendkívül komplex, és bonyolult ennek a törvénynek a megszületése, mert mind a személyalapvédelmet, mind az állami érdeket, mind a magánterület felhasználását, a közterület felhasználását, a légiközlekedést, stb. Figyelembe kell venni, és mindezt egyszerre, hiszen egyetlen eszköz realizálja ezeknek a megsértését. Valóban készítek egy fotót a szomszéd terméről, úgy ilyen szép úszómedencéje van, aztán, hogy éppen egy titkos barátom, klubizgal a szélén, ugye azt mindjárt költöttem az internetre, a problémáknak is 21. század, hogy ez valódi problémák a személyiségi adatok védelemnek. Hát az egyik kérdések olyan fekélyével, amire utalt az előadó, az markánsan megjelenik, nevezetesen az, hogy ez tényleg károkat tud okozni, adott esetben fegyverkézzel kapni. Képzeljük el azt a szituációt, hogy mondjuk a Putin látogatása idején derülnétől mentünk bezúgni ott a parlament mellett egy háromszor ekkora drón, nem akarom mondani, hogy mit rá lehet szerelni pluszba, és ott lehet indítani drónot. Nem akarok cikkeket adni, de a közben ugye azért be tudjuk képzelni, meg ne járjunk.
Hogy ez nem csak teória, egy emberkellel kapcsolatban van egy olyan felvétel, amikor egy belemeltek egy pici, egy ekkora drón, de tőle körülbelül egy másfél méterre volt. És hát ugye látszik azt, hogy a mellette lévők azok ugye eléggé furcsán nézek, van egy idő, erre keressünk rá, hogy szorosan az internet közeli dolatnak keressenek rá. Tényleg ez egy komoly felvetés, akár egy személyi biztonságok át. És ugye, tehát ugye az, hogy nem kell az életi kiolt, vagy nem, tehát még véletlenül se volt csak itt, de elegendő az, hogy csak neki repül. Akkor is már elég komoly diplomáciai problémák lehetnek, akár most az előbb említett esetben. Tehát ezek nagyon komoly helyzetek, amiket kezelni kell valami. Kérdésem,
éppen erre panaszkodott, aztán befejeztem, vagy nem szerettem volna kérdésre. Gyakorlatilag legálisan a kereskedelemben kapható, én nem biztosan gondoljuk, hogy megkérdezem, hogy alá kell megkérnem valamit, egy egész párkodik, hogy egy balesetet okoz, és megvettem 40 ezer forintért, feltételezem, hogy nem. Ugyanakkor, ami való test környékén, vagy test felső területén is olyan rész, ahol elmegy egy pap, és akkor négy öt drónból fog kitálni, mert ebből gyakorlatilag egy szó
tűnhet. Nem egy az oldal is egy nagy kés megkötte, nem jutik fel arra, hogy mondja, akármit is csinálja, akár
látható. Igen, ez a konklúziója, hogy ennél kisebb dolgokat is való megpróbálás önszabálya meg törvényel sokkal gyorsabban helyen tenni, mint
nem
akarok tudni, hogy a gyakorlatilag a gázcsomagokkal kimondják, majdnem lakos kerítést tartani,
a tetejében nem csak a magát felhasználás útról, hogy drónokat kell vezetni a szabályozni, hanem szabályozni kell az állami felhasználási repülőeszközöket is, és nyilván a szakszolgálatoknak a speciális felderítő eszközeit is, akár a régi hatást nézzük, akár a civil felderítés, akár a katonai felderítés vonatkozásában, hiszen ahol ugyanúgy repülnek, valóta esetben ugyanúgy megsértik repülés közben a magánterületet, vagy a kapcsolat négyszeret, ugye? Tehát ezeket mind-mind egyszerre kell, hogy a helyére komplikáltatói is tartani. Szerintem ilyen sikáltan
én nem tudok nyilatkozni, inkább
azt mondom, hogy a kérdését szeretnék kérdezni, hogy jogi kérdés.
Bocsánat, több is van, aki volt a hangvizetás.
Amikor egy 14 éves voltam, akkor jöttek a két voltam a magoncsatornak a melletti buszatóban, hogy alattam, hogy is tudom, és jött egy oroszlán jönni két nem tudom, hogy hányan jött, de 25 km-es sebességet, ez olyan lassan jött, hogy csak hogy mindig integráltunk a pilótáknak, a pilóták, hogy mi a hatalmas nagy felkülés is történt,
második világháború utolsó évétől idáig. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy olvasom valahol, hogy Ausztráliában nagy távolságok vannak, határok egymás között, vérmintát, dolgokat küldözök róla. Na most a távolság, energiállátással, akkumulátor van, hogy
tiltanak ülletőket, és mindenki például volt, hogy megkeresik, amikor volt ugye a különböző járványok voltak ki, és pont ilyen vakcinák is volt, ami volt a szállítással kapcsolatban, tehát tényleg egészségükbe is használható, ilyen logisztikai problémáknak a leküzdésére, a távolságokat is. Amit látni kell, ahogy mondom, a különböző feladatok vannak, ez a polgári azért, ez még ez a akkumulátoros üzemidő, ez néhány tehát 4 perces tepülést tesz lehetővé. De nyilván vannak olyanok, a nagyobb kategóriás eszközök, hát, ahogy mutatom az ábrán, vannak olyanok, amik méretében, illetve pedig egyszerűen egy vadászgépnek a méretével egyeznek, hát nyilván ott azért üzemanyag szempontjából is van elegendő lehetőség. De ezek vannak olyanok, például az amerikai a Global Health, aminek levegőgés után tudják tölteni, hogy ugyanúgy a vadászgépeket, ugyanúgy ugyan a módszerrel ezeket a pilotai közlekedőket is. Tehát hogy erre is van lehetőség.
Teljesen, nem csak fél mondatnak kiegészítik, de teljesen nyilvánvaló, hogy attól függ, hogy milyen hajtóművet használunk, milyen elektromos energiával, tehát esetleg magban energiával, mert az sem képzeletünk, vagy mondjuk arról tesz, hogy egy jóval robusztusabb, nagyobb teljesítményt adunk, benzinmotorra, ahol akár több órás folyamatos üzemi elképzelhető. Nyilván egyrészt ez a kérdés, másrészt pedig nyilván azt, hogy mi a probléma alkalmazás, mire használjuk, ez jó optimalizálhat. Súlyban, méretben, hajtómű rendszerben, teljesen máshol, amikor lévére megrendelek valamit, mondjuk egy felvágyatot képzelünk kell, és akkor egy központi raktárból egy-két kilométerre kivitte egy drón, nevezi az erdélyre, elektronikusan átvettem, és ilyen felekül. Mondjuk ehhez képest, hogyha azt a vérmintást félre tesszük, ami Ausztráliában történt, ugye, hogy esetleg több év vagy 100 km-t kell repülnünk az eszköznek. Univerzális mindenre tökéletesen alkalmas eszköz nincs, valószínűleg nem is lesz. Itt bizonyos kompromisszumokat kell figyelembe venni, a mérnököknek már szeretünk volna ebben. A hajtómű és az akkumulátor fejlesztésnek kulcskérdése van ebben a kérdésben. Abszolút. Az akkumulátor problémáját hordozó fió már egyszerre. Ha megtudnánk tízszeretni az akkumulátor kapacitást, akkor nem egy elektromos autóra, ami megfordultam már. Nem 300 km-ben hatótávolságú, hanem ugye belőttek, mennyivel másképp hangolni. És a mobiltelefonon nem egy nap után vagy két nap után megölnek el, hanem mondjuk 2000-3000 de sem más perspektívába gondolkodhatnak. Ezek a drónoknál ennél a kategóriánál különösen kritikus az akkumulátor kapacitás kérdése, amit a fáradós úr mondott, hogy néhány tíz perc a valódi működési idő. Ez gyakorlatban tényleg viszonylag csekélyre kevés. kell lépni, fel kell emelni az önmagába lévő, az jelentős energiát. Az időjárási tulajdonságaival szemben egy bizonyos mértékig ellenállóan kell lenni, hiszen fúj a szél, hideg lehet, csökkenti a lakomásnak kapacitást. Utána biztonságosan repülni kell, a szabadatát végre kell hajtani, és biztonságosan az egyik legfontosabb tényező, el is kell tudni szállni. Nem úgy, hogy az ujját elmények a most előttünk, ugye, hanem hogy valóban még legyen egy kétszer tartalékben azért. Tehát ezek nagy kihívások, nem lehet nullán át is ebbe csökkenteni a tömeget, egyelőre a mínusz tömeget nem találtunk ki, bárcsak az jön meg. Igen, tehát magyarul nagyon megvan kötve ilyen életben a mérkőzött kérdés. Bocsánat, hogy hozzá jöttem, és
laikus aggályt hangzott el a ismerőség körében, hogy ki van, ha kinek tartott távolságon belül nem tudja irányítani a gépet. Az zuhatni fog, vagy egy valami beépítés elő van írva, hogy legalább meg.
Több algoritmussal, különböző algoritmusok vannak erre. Van olyan, és ezen is változtatható ez, ez a beállítható, hogyha a vezérlő állomás, illetve a repülőeszköz közötti rádiócsatorna megszűnik, vagy az összekötet is megszűnik, akkor megemelje magát az eszközt, és akkor valószínűleg, mert ugye azt feltételező valami kitakarás következett be, és ha megemelje, akkor azt feltételező jól lesz a vétel, illetve B-vezető, hogy GPS van beépítve, arra is van lehetőség, hogy egy bizonyos útvonalon akkor visszarepüljön. Ez programozás kérdése, de nyilván az alkalmazás előtt ezt el kell dönteni, hogy mi van, ha a csomára elveszik az összekötetés, mind a kettő lehetséges. Ha viszont lemerülünk, akkor nyilvánvalóan a gravitáció lesz a
vezetőző. Komolyan fogalmazom szerintem az én megjegyzéssel, ahol lehet, hogy van tehát amikor nincsen egy részletet, hogy a területet is elveszi a vezetőzést, akkor az legutolsó parancsalatján megy és csinálja a saját dolgát egészet. Eltérhet a hagyományos leprogramot, nem beprogramot, tehát az utolsó beállításnak megfelelően folytatja lehetőség, amelyik üzemanyagban vagy amelyik berendezés van, amelyik berendezés van. Részletezés helyett, tehát részletezi elérettségi terveket, szerintem számítógépekről beépíthető. Tehát van például a Bartik, ami teljesen civil repülőgép, felületeleti számítógépek tartalmazó, pilotatikus repülőeszköznek számító, mondom egyébként. Ott például az van, hogyha elvezik az összekötetést, és megkérdezik valami nincs az összekötetés, ő végzett egy tevékenység, lassan gyertes hiány. Közben ennek egy mondván azt, hogy lehet, hogy takarásban van, és azért nincs az összekötetés. Akkor az egy elgondolás, megvalósulását még nem láttam, hogy nincsen összekötetés, akkor ott van a koordináta, és akkor oda kell menni a koordináta, és akkor ott kell összekötetés. Én is tudok kiegyítést, hogy
nagyon egy kérdése, hogy elkezdtem, mint az előbb a kollega kérdezett, egy nagyon egyszerű szabályzás lenne az, hogy az akkumulátor, egy akkumulátor vagy kettőre a összeesítményt, nem tudom én, 5%-ánál, ő eleve lassítaná a motort, és nem csupanna, hanem különbség csupanna esetben, hanem tudom, hogy észre lehet a motos kérdés, csak így ott van, hogy egyszerű. Mert a kérdés az, hogy mi van alatta, mert lehet, hogy lesz a kurdi út bajnokhoz, tehát ugye akkor mindenki gyorsan vagy lassan, tehát ezt tudni kéne. Nyilván igazából szerintem ezt nem lehet így minden eset általánosítani elmondani, hanem az alkalmazási környezet, hogy eljött határozza ezt meg.
Úgy gondolom, hogy amikor majd az autók már önállóan vezetése alkalmasnak lesznek, az az intelligens szoftver, ami alakulatjelentős tulajdonsággal rendelkezik, meg formálnak fel is, mert járségünk hányzatos egyebet, ugye akkor lehet applikálni a szoftverekbe, azon a szinten, az lesz majd egy minőségi előrelépés. Azért bizony ilyen előre kell tudnunk dönteni, hogy vagy a indulási, a repülőútvonal a fordítalaját, amit megpróbálni szörni, vagy spirálóban megemelkedni, próbálja lejózni az összekötetés, hogy a GPS koordinátákat figyelemben véve online vétellel kiápadolja az addigi repülés útvonalat, és a lehető legőrülésben megpróbálhatja lenni. Maga a szoftver, tehát én a ilyen valami nagy felbontásuk van oda, ahol nem alkalmas, hogy egy képi tudatkintő a pozícióját lássa egy kivétellel, tudom, és viszont egyetlen jelenleg is folyamatosan azok a kísérletek, ahol ezeket a drónokat intelligens repülésre de nem úgy, hogy magát a környezetét intelligensen felismeri, hanem az, hogy több társával együtt úgynevezett rajzolatban, mint a méhesség vagy a madarak, hogy többen vannak egy csoportban, és egymáshoz viszonyítva tartják a távolságot, mint a halrajok a tengerbe úgy képzeljük el, de az egy másik algoritmus kell, mert akkor a társaság szinkronizál, és akkor azon a rajon belül mindig kell, hogy legyen valaki, akivel élő összetöntetés van, többiek csak ahhoz hozzá hangolják a szerteztetésüket.
Kérdésem lenne, hogy ezt felderítésre is használják. Honnan lehet ezt megtudni, vagy milyen eszközzel lehet földeríteni, hogy egy drón éppen bejött a területenre?
Hát ugye, van egy ilyen vizuális, valamilyen kamerás.
Na de esetben, de hát éjszaka.
Hát nyilván a rőkép, a hang, egy elég speciális maga a hang is, tehát például szolnokon foglalkoznak abba, hogy hang alapú iránymérés, illetve a hang alapján beazonosítani, hogy milyen eszközről van szó, magai professzor úr, illetve hát a vizuális az ugye elég függelés, az a kérdés az az, hogy mennyire ügy el a háttér színétől, vagy ugye mennyire olvad bele a háttérben. Hőkép esetleg, ami lehet, az nyilván annak függvénye, hogy milyen a környezeti hőmérséklet és attól mennyire változik el, illetve nyilván a hangja, hogy ez egy aktív felhőfrekvenciás eszköz, tehát hogy annak a frekvenciának a használata is. A nehézség az, hogy ezek jellemzően ISM sávban vannak, ahol amúgy is tele vagy túl vagyunk terhelve, tehát most abból ki, tehát tényleg a szénak az abból kiválasztani, hogy ez most tényleg onnan érkezik, esetleg ezt irányított antennákkal lehet megoldani. Én amit tudok, hogy vannak erre eszközök, mert különböző gyártók nagyon olyan színes szagos videókat, meg egyébként raknak fel az internetre, viszont pont egy kutatócsoport ezeket akarta összehasonlítani, tehát volt valószínűleg egy megrendelésük is, annak akartak eleget tenni, és meg ki akarták használni a legjobban. És amikor megkeresték ezeket a cégeket, kiterült az, hogy igazából ez még csak a tervasztalon létezik. Tehát ha adnak fix $1000, akkor kifejlesztik nekik ezt, amit animációban meg videóban látnak, de a valóságban még nem létezik. Szóval igen.
A probléma ugyanaz, mint a világháború idején a repülő eszközök felderítése, megállapítani minél rövidebb időn belül, minél nagyobb pontossággal, hogy a marha messze repülő, nagyon pici repülő az most barát vagy ellenség, illetve hogy azon belül is milyen típus. És ugyanez a szituáció, hogy látok egy pontot, ami repül, hallok valami nagyon gyengéske hangot, abból 100%-os biztonsággal nincs senki sem, aki meg tudná. Akkor amikor leesik meg, amikor elkapom, akkor már igen, mert szétfosztolom, hogy akkor meg lehet átítani. Az egy más kérdés, a kérdésre reagálva még, amikor az úgynevezett barátellenség felismerő rendszert integráljuk a repülőeszközbe, de annak más is a célja. Ugye annak a legfontosabb célja az, hogy a saját eszközömet biztonságosan felismerje, és a saját eszközöm a másik saját eszközömet megölje szét, vagy ne tegye tönkre. Ez egy más kategória, de ott is hasonló, de ott kommunikációs úton meg tudják oldani, mert előre előkészíti. Mint a vadász repülőgépeknél is, ott is van egy azonosító jelsorozat, annak a cseréje. Ugyanaz a optikai, akusztikai felderítési probléma, mint anno a korabeli repülőgépek idején, hogy a hangját már hallottam, zúgott a motoros nagy teljesítményű hajtómű, a füledő készülékekkel vették, de nem tudták még a pontos típusát megállapítani. Ha már azok, akik gyakorlottak voltak, tudjuk a világháborús visszaemlékezésekből, több száz kilométerről meg tudták mondani, hogy ez most hány motoros gép, nagy valószínűséggel vadász, vagy éppen bombázó, nagyon szépen be tudták határozni. De egy drónnál azért ez nem jellemző, hogy ezt most mit tudom, 100 kilométerről meg tudnánk mondani, hogy ez milyen típus. Én tisztelettel azt javasolnám, hogy akkor kezdjük meg a szünetet. Pillanat, egy olyan 10-15 percet tartanánk, közben lehet kérdezni az előadókon. Itt van egy kis kávé, fogácsa, társaságvízak, aki szeretne feltöltődni, tessék el fogyasztani, nektek van kitéve, és akkor egy olyan 40 körül. Tehát olyan jó 10 perc múlva a múzeum bejáratánál, itt a folyosó bejárati végénél találkoznánk, ott egy picit benéznénk, és utána pedig a gyakorlati részét megnéznénk, jó? Köszönöm
szépen!